Először imádkozunk, testvérek. Úr Jézus, köszönjük neked ezt a szép napfényes ma délutánt, és köszönjük, hogy nem szakadt ránk az a vihar, amire számítottunk. Köszönjük neked, hogy van templomunk, van fedél a fejünk felett, hogy úgy döntöttél 80 évvel ezelőtt, hogy ide fogsz plántálni egy gyülekezetet, és ezt azóta is megőrizted, igazgatod és irányítod. És érezhetjük mindenben azt, hogy te az áldó kezedet felettünk tartod. És kérjük, hogy mostani összejövetelünkön is légy jelen. Bár a téma elég világi, de megkérjük, hogy ebben is te ragyogjál fel, és meglássuk benne a te üzenetedet. Kérjük, hogy szent lelkeddel legyél jelen, irányítsd a gondolatainkat, hogy értsük meg azt, amit mondani akarsz nekünk, és majd ezt vigyük haza magunkkal. Amen. Kedves testvérek, én Kísér István vagyok, azért csak bemutatkozok a rendkedvéért, és a mai témánk, amiről beszélni fogunk, az a külföldön végzett munka, külföldön vállalt állás. A kérdés az elég nehéz, sok minden problémát felvet. Először meg szeretném kérdezni, hogy van-e valaki közületek, aki gondolatban is tervezett ilyet? Hát nyújtsa fel a kezét. Na hát szép számmal vagytok, akkor lesz mit megbeszélnünk. A külföldi munka, külföldi tanulásnak a problémája az olyan, hogy irigyellek benneteket, hogy nektek ez probléma. Tudnék, mikor én voltam annyi idős, mint ti, erről szó nem lehetett. Pártállamban, egy diktatúrában éltünk, ahol nyugatra nem lehetett kimenni, az ország le volt zárva. Ahhoz, hogy az ember már, amikor puhult a diktatúra, is ki tudjon jutni, 3 évet kellett várni arra, hogy egy útlevelet kapjon nyugatra, és aztán kapott $20 a zsebébe, és azzal körülbelül Nikkelsdorfig lehetett eljutni. Magyarul semmit. Tehát rá volt szorulva a saját anyagi lehetőségeire, hogy külföldre tudjon menni. De itthon se lehetett úgy mozogni, hát hál' Istennek, ti nem ismeritek ezt az érát. Itthon sem mehettél el például Nyugat-Magyarországra, csak ha volt egy engedélye, tehát ha én Sopronba el akartam utazni, akkor egy határsáv belépőt kellett kiváltanom, és amikor már Győrnél elkezdték a vasúttan a határőrök igazoltatni az embereket, akkor ezt a határsáv engedélyt kellett megmutatni. Na ezért irigylésre méltó a ti helyzetetek, itt tulajdonképpen szabadon mozoghattok most már Európában. A rendszerváltás utáni első igazi élményem az volt, mikor a fiam, aki akkor bölcsészetet tanult, bejelentette, hogy ő most reggel kimegy Bécsbe, megnéz egy Rembrandt kiállítást, aztán este hazajön. Hát ilyen az én időmben eszembe nem juthatott volna, sőt, hát körbe kellett nézni, hogy nem hallja ezt valaki, mert ez egy eléggé lázító beszédnek tűnt, és nehogy ezt valaki illetékes helyen befújja. Ez a külföldi tanulás és külföldi munkavégzés, ez az ember életének egy nagyon jelentős állomása lehet. Akkor az ember kiszakad a környezetéből, a megszokott családból, a megszokott millióból, és elmegy külföldre. Ez a felnőtté válásnak, felnőtté érésnek tulajdonképpen egy lehetősége vagy állomása lehet, és ugye ezt nem mindegy, hogy használjuk ki. Ez egy jó dolog, csak hát ennek vannak buktatói, és hát akkor majd ezt mindjárt végig is fogjuk nézni. Amiről először beszélnék, amit említettem nektek, hogy ez a felnőtté válásnak, tehát az érésnek a folyamatához tartozik, hogy különböző korokban ez hogy nyilvánult meg. Egy ilyen pici történelmi áttekintést tennénk. Kezdjük először a régi arhaikus természetben élő kultúráknál, akik meg voltak győződve róla, hogy az ember felnőttek mellett, szülei mellett nem nőhet fel, nem érhet meg. Tehát egy bizonyos idő után, ez történetesen a serdülőkor második fele volt, kivették a gyermeket a szülei környezetéből, és akkor a törzs, vagy hát az a közösség, ahol voltak, az önállóan nevelte. Ez abból a felismerésből szakadt, ők halálos biztonsággal meg voltak győződve róla, hogy egy szülő mellett az ember nem nőhet fel. Örökké gyerek marad, örök infantilizmusra lesz ítélve, és későbbiekben ő a közösségnek ezáltal használhatatlan tagja lesz. A Onnan jött a felismerés, hogy ők is tapasztalhatták, meg amit mi is tapasztalhatunk, hogy a gyerek a szülő számára az örökké gyerek marad. Szóval hiába van egy 70 éves anyuka, és van egy 50 éves gyerek, az az ő számára mindig gyerek marad. És télen fogja mondani, hogy sapkát meg sálat vegyen, noha felnőtt ember, aki ugye önálló életet él. Na most az állatoknál ez nem így van, az állat az állatanya, ez az életét adja a kölykeiért, de hogyha a kölykök felnőttek, akkor ez az érzés szép lassan kimúlik, és a későbbiekben már senki nem tudja azt, hogy ki volt a tyúkanyú, aki foglalkozott velük kiskorukban. Na most ezek az archaikus népek ezt a felnőtté válást különböző szertartásokkal, avatási, beavatási szertartásokkal nyomatékosították, és adtak rá pecsétet, hogy valaki felnőtté vált. Három ilyen feltételnek kellett megtörténnie. Először ezt a bizonyos ifjút, tegyük tétrezzük, hogy egy fiatalemberről van szó, kiküldték az őserdőbe, vagy ahol laktak, a saját vadászerszámaival, és el kellett ejteni egy vadat és hazahoznia. Na most, hogyha elment és egy kis nyámvat nyullal állított haza, akkor az nem felelt meg. De egy olyan nagy vadat tett el, amit nem tudott hazatudni, egy elefántot vagy valamit, akkor megint nem volt megfelelő, mert olyat kellett elejteni, amit ő haza tudott hozni. Ebbe ugye az volt a hátsó gondolat, hogy ő neki majd egyszer egy családról kell gondoskodnia, és annyi élelmet kell hordania vagy hazahoznia, amiből több ember is, hát több napon keresztül megélhet. A második próba az volt, hogy egy fájdalomnak tették ki, különböző fájdalmas tetteket hajtottak végre rajtuk, és ezt nekik tűrniük kellett, mozdulatlanul és hang nélkül. A harmadik pedig, hogy egy lelki stressznek tették ki, és hogyha ezeknek ők megfeleltek, akkor a törzs igazi tagjai lehettek. Tehát aki ezeken a próbákon átment, az egy szociálisan érett volt, a környezetéről gondoskodni tudó, tűrő, stressztűrő képességgel rendelkező és hallgatni tudó ember volt. A nőknél is voltak hasonló próbatételek, csak azok intimebb dolgok voltak, úgyhogy most nem beszélek róluk. Na, lépjünk egy picit előrébb, és az ezredforduló tájékára, a középkorba menjünk el, amikor a hübéri társadalom volt már. A hübéri társadalomban a céhek alakultak. Ugye tudjuk, a céhek az azonos szakmát űző szakembereknek az érdekképviseleti szervei voltak, és ezekben a céhekben tömörült mesterek kinevelték a saját utódaikat. Aki például kézművességre adta a fejét, mondjuk asztalos akart lenni, akkor egy olyan 11-12 éves korában elment a cégbe, ott inasként alkalmazták, egy pár évet ott töltött, hármat, négyet. Hát ő akkor ott ilyen lótifuti ember volt, csicskáztatták, de látta, hogy hogy megy az élet ott, milyen követelmények vannak, szóval beleszagolt ennek a mesterségnek az ízébe. Na most miután elteltek ezek az évek, akkor ő felszabadult, és inas lett, legény lett. És amikor már kicsit önállóbb lehetett, mint legény, egy idő után kötelezték rá, hogy menjen el tapasztalatot szerezni. Tapasztalatot szerezni máshova, más céhekhez, és az igazán kívánatos az volt, hogy külföldre menjenek el. Minden cégnek megvoltak a bejáratott útjai, tehát ahova külföldre ment, már egy előre kapcsolatot teremtettek azzal a céghel. Ennek a legénynek ki kellett váltani egy ilyen vándorkönyvet. Abba a vándorkönyvben leírták, hogy néz ki a személy, az szóval fölismerhetővé tették, tehát amikor ő elment külföldre jelentkezni egy céghez, ott először kellett jelentkezni a helytartóságon, beazonosították és igazolták, hogy megérkezett. Ott elment a cégnek a mesteréhez, és akkor őt ott alkalmazták 2-3 éven keresztül. És amikor ott végzett, akkor utána jöhetett vissza. Tehát azt láthatjuk, hogy 11-12 évesen kezdte el a pályát. Körülbelül 16-18 éves volt, amikor ára ezt a bizonyos vándorkönyvet megkapta, és miután külföldön tapasztalatokat szerzett, megismert új technológiákat, megismerte az ottani módszereket, fogásokat, akkor már úgy jött haza, hogy egy érett, vagy legalábbis érettség előtt álló szakember volt. hogy a vándorlás mennyi ideig tartott, ezt minden cég különbözőképpen határozta meg. Általában 1-2-3 évről volt szó. Ez alatt az ő látóköre szélesedett, a nyelvtudása kialakult, és a szakmai kompetenciája is megnőttek. Most mi történt, mikor hazaért? Akkor elment ugye arra a helyre, ahonnan elküldték, ott lakást, lakhatási helyet kapott, és akkor el kellett kezdeni, egy mesterévre bocsátották, és el kellett készíteni a remeket, a mester remeket, tehát egy év állt rendelkezésre, hogy elkészítse azt a tárgyat, amit ő saját erőből, a legkiválóbb anyagokból egyedül elkészített. Azt ott be kellett mutatni a látómestereknek, és hogyha azok úgy találták, hogy ez megfelelő, akkor fölvették a cégbe. Ennek nagy ceremónia volt a körítésre, egy óriási lakomát kellett rendezni természetesen a legénynek a költségére, és akkor utána beírták a cég jegyzőkönyvbe, hogy ő tagja a cégnek. Na, akkor megint lépjünk előre egy picikét. A 16. században, reformáció kora, 1500-as évek, és ott pedig beszéljünk a peregrinációról. A peregrináció az a diákoknak külföldi egyetemekre való kimenetele, és ott külföldi egyetemen való tanulása. Ezeket vándordiákoknak hívták. Általában ezt nemes emberek tudták megengedni maguknak, akiknek volt megfelelő pénzük, ők vagy a szüleik küldték ki, de természetesen akik voltak arra érdemesek és megfelelő tehetséggel bírtak, azok is kimehettek úgy, hogy ezeknek a nemes legényeknek, vagy nemes ifjaknak ilyen kísérői voltak, tulajdonképpen ilyen szolgaszerű státuszban voltak, de ugyanúgy tanulhattak, ugyanúgy nyelveket, ugyanúgy a tudást magukba tudták szívni. A reformáció korában itt Magyarországon nem volt egyetem. Volt többszöri kísérlet is, de egyik se volt életképes, úgyhogy a mi fiataljaink Németországba a Wittenbergi Egyetemre mentek. Ez nagyon népszerű volt, úgyhogy 100 év alatt körülbelül 1200 magyar diák fordult meg Wittenbergbe, és körülbelül 400 olyan magyar diák, akik különböző diákegyleteken keresztül jutottak ki. Magát az egyetemet azt 1502-ben alapították. Mikor ezek a diákok visszajöttek, akkor itthon általában lelkészek és tanítók lettek. Érdekesség, hogy a református lelkészeket is evangélikus egyetemeken képezték ki. Na, milyen anyagi erőforrások álltak a rendelkezésükre? Hogyha valaki ma el akar menni külföldre tanulni, akkor megkísérelhet egy Erasmus pályázatot megpályázni, megnyerni, és akkor vagy azon, vagy saját költségén kimehet tanulni. Ebben a korban, a középkorban általában magántámogatások voltak azok, amik finanszírozták a költségeket, tehát a papa elküldte a gyerekét tanulni, de voltak olyan városok, akik ösztöndíjakat adtak a diákoknak, hogy azután, amikor végeztek, akkor a városba jöjjenek vissza. Ilyen volt Debrecen, Lőcse, Kassa, és amikor végeztek, akkor elvárták úgy, hogy ugyanebbe a városba visszamenjenek, és ott legyenek lelkészek és tanítók. De ugyanilyen célra a nagybirtokosok is ösztöndíjakat létesítettek, és azzal a kikötéssel, hogy amikor végeztek, hát akkor az ő birtokokon tanítsanak, vagy végezzenek majd lelkészi munkát. És természetesen voltak olyanok, akiknek annyi pénzük volt, hogy saját költségükön mehettek ki. Na, milyen volt ezeknek a diákoknak az életmódja? Hát, mint amilyen általában a diákoké, nem valami luxus szállodába laktak, általában albérleteket kerestek. Az albérleteket ott is ugye ki kellett fizetni, úgyhogy ez a város polgárságának egy nagyon jövedelmező, hogy úgy mondjam, üzletága volt, és az egyetem ezt fel is karolta, hogy minél több diák menjen, mert a polgárság ebből élt. Az egyetem is adott ki ösztöndíjat, nem egy túl nagy összeget, de minden esetre valami alapvető megélhetésre azért mégiscsak módot nyitott. Ez a peregrináció, ez nagyon fontos volt Magyarország szempontjából is. Amikor ez reformáció ideje volt, ugye egy három részre szakadt országról van szó, az ország romokban, és akkor ezek a diákok kimehettek egy olyan környezetbe, ahol sokkal nyugodtabb, polgári, fejlettebb életnek lehettek a tanúi, és ennek ellenére hazajöttek. A magyar diákok gyakorlatilag mind hazajöttek, akik kint maradtak, azok inkább németajkúak voltak, erdélyi szászok vagy felvidéki cipszerek, ezek is németajkúak, és azok néha kint maradtak, de azok sem mindig, többnyire azért, mert családot alapítottak, megnősültek, és a család az oda kötötte őket. Egyébként ma a kintmaradásnak is az egyik fő oka az, hogy valaki megnősül, vagy férjhez megy, és akkor a család már oda köti őket. Na nézzük, hogy hogyan fogadták őket, mikor visszajöttek. Hát minden esetre nagy megbecsülésbe volt részük. Akkor a hazai egyházi életnek a résztvevői két kategóriában voltak sorolhatók, voltak, akik itthon tanultak. Ezek általában kisebb helyeken, alacsonyabb beosztásokban voltak, és voltak, akik legalább egy évet külföldön töltöttek, azok voltak az akadémikusok, és hát övülvelőleg lettek aztán a püspökök, esperesek, kollégiumok vezető, szóval meglehetősen nagy különbség volt a két réteg között. Viszont óriási előnyük volt, hogy kint találkoztak a nagy reformátorokkal, tehát azokkal a nagy reformátorokkal, akikről mi itthon csak tanultunk, meg haltunk, ők személyes kapcsolatba kerülhettek, és a hazai nagy reformátorok is őtőlük kapták a tudást, és ők tanították. A Luther idejében, már nem a Luther, hanem Luther idejében, a magyar diákok elég élénk kapcsolatban voltak vele. Sokat foglalkozott magyar diákokkal, sőt még többet egy Melanchthon nevezetű reformátorral, aki az ő társa volt Wittenbergben, sőt Melanchthon még vendégül is látott magyar diákokat, albérletben látta őket szívesen, és amikor hazajöttek, levelező viszonyban maradtak ezekkel a reformátorokkal. Voltak, akik Svájcba vetődtek el, Svájcban pedig, hát Genfben ugye Calvinnal. Calvin nem annyira igazán foglalkozott magyar diákokkal, bár ővelük is foglalkozott. Egy Béza nevezetű lelkész, aki az utódja volt Calvinnak, meg a munkatársa, ő viszont élénk kapcsolatot részesített a magyar diákokkal. És voltak, akik elmentek Zürichbe, és találkoztak Bullingerrel. Tudjuk, hogy ki Bullinger? Második helvét hitvallásnak ő a szerzője. Egy nagyon fontos hitvallásunk, és ő a szerzője, vagy összeállítója. Na, most eddig beszéltünk ugye arról, hogy egy szakmunkást vállaló diák mit csinált, egy szellemi munkát vállaló diák mit csinált, azonban nem csak ezekből a rétegekből kerültek ki olyanok, akik szerettek volna külföldön tapasztalatot szerezni, hanem ennél sokkal magasabb társadalmi kategóriában lévő emberek is, például uralkodók is. Ilyen volt például Nagy Péter orosz cár, minden oroszok cárja, aki mikor megkapta a cári koronát, elhatározta, hogy bejárja Európát. Neki égető szüksége volt arra, hogy szövetségeseket keressen, főleg a törökök ellen, és a másik célja pedig az volt, hogy valahogy egy hajóhadat hozzon létre, mert a szomszédban ott voltak a svédek az óriási hajóflottájukkal, és ezt valahogy ezt ellensúlyozni kellett. Na most a cárok általában ugye cároskodni szoktak, uralkodtak, meg száraz pezsgővel mulatták az időt. Ő nem ilyen volt, hanem áruhát öltött, és álnéven elkezdte bejárni Európát. Minden kalandjával, ilyen kocsmai bunyókkal, meg mulatozásokkal együtt bejárta Európa majd minden zugát. Például eljutott Poroszországba, ahol beárt tüzérnek tüzérvizsgát tett, és minden oroszok cárja egy porosz tüzér mester levelet is kapott. Persze nem tudták, hogy ő az. Poroszországból aztán elment Hollandiába. Ez volt az ő fő úti célja, mert Hollandia volt a nagy hajóépítő nemzet. Ugye ők miután tengeri hatalom voltak, magas szinten űzték a hajóépítést, és ő ott beállt hajóácsnak, és megtanulta a hajóépítést csinyát, binyát. A hajóépítésekben nézte, és sőt a tervezésében is. Úgyhogy amikor hazament Oroszországba, ezeknek a tapasztalatoknak az alapján kezdte kiépíteni a északi-tengeri flottáját. Aztán megfordult Angliában, de képzeljünk el, hogy egy uralkodó 18 hónapon kerül, nincs otthon a hazájába, hanem egy ilyen vándor embernek öltözve járja Európát. Na, Angliában ugyanezt csináltam, elment különböző hajógyárakba, ipari létesítményekbe, és a sörfogyasztások közben ezeket nagyon szerette a sört, aztán hazamenve Oroszországba ezt meg is valósította, de most nem erről akarok beszélni, mert ez egy eléggé más irányba terelni a gondolatainkat. És akkor elérkeztünk a korunkhoz, vagy a 20. századhoz, ahol egészen másképpen zajlik a fejlődté várás, mint ahogy ezt így a történelmi áttekintésben láttuk. Jelen világunkban általában a testi éréssel, testi felépítéssel, kondícióval nincsen semmi baj, annál inkább a teherbíró képességgel, és esetleg még az önállósodási nehézségekkel is. Mit történik ma egy fiatallal, aki mondjuk leérettségizik, kap egy érettségit, olyan 18 éves, akkor el szeretne menni egy felsőoktatási intézménybe, tegyük fel, hogy fölveszik, és akkor onnan kijön 24-25 éves korára. Amikor ő egy kezdő orvos, egy kezdő mérnök, amikor a szakmája elején van, ahhoz, hogy előre tudjon lépni, ugye el kell végezni a szakvizsgáját. Leteszi a szakvizsgáját, ami megint 4-5 évet jelent, és akkor ő mindig csak egy kezdő sebész, egy kezdő belgyógyász, elnézést, hogy a saját szakmámból hozom a példákat, de ezek állnak legközelebb hozzám, és akkor ő mindig csak 30 évesen a pályájának az elején van, tehát a képzési idő az körülbelül az élet útjának a felét tette ki. Amikor én voltam fiatal, akkor a mi tinédzser korunk, vagy hogy úgy mondjam, hát igen, gimnazista korunk azért sokkal korlátozottabb volt, mint a tiétek. Szigorú szabályok vigyáztak ránk, a lányok nem festették magukat, nem járhattak magas sarkú cipőbe, a tanárok az esti mozi előadáson, hát illetve nem mindegy, de volt, aki leste, hogy kiment esti mozi előadásra, mert nem volt szabad esti mozi előadásra menni, egyensapkát kellett viselni, és egy rendkívül megrendszabályozott életet éltünk, amiből ugye az ember előbb-utóbb szabadulni akart, hogy igyekezt, hogy ezt tudjuk le minél előbb. Ma viszont pont az ellenkezőjét tapasztaljuk, hogy ezt a folyamatot, ezt lassítani igyekezni. Tehát azt az állapotot, hogy én felnőttes jogokkal rendelkezek, de nincs felnőttes felelősségem mellette, ezt az állapotot minél előbb, minél jobban próbáljuk meg kitolni. Hivatalosan a fiatalságnak a korhatára az 15 és 29 éves kor között van. De maga a társadalom az nem tűz ki ilyen határokat, mert látunk 30 éves, sőt 40 éves embereket is tinédzser attitűddel élni. Szépen elnyújtják ezt az időszakot, amíg felnőtté kellene válni. Laknak a Mama Hotelban, ahol mindent megkapnak, és semmi felelősséggel nem tartoznak. Tehát lassú az érés. És ez azzal a veszéllyel jár, hogy ezek, akiknek lassabb az érése, infantilisabbak maradnak, tehát hosszabb ideig gyerekek maradnak. De ez nem mindenkinek jelent bajt, mert például a diktatúráknak ilyen emberekre van szüksége, akik nem nagyon gondolkoznak, hanem jelszavakkal, plakátokkal, befolyásolható emberek lesznek, és azt lehet velük csinálni, amit akar. És ez sajnos, ha mélyen a dolgok mélyére nézünk, ma sincs másként, mert ez a globalizációnak nevezett folyamat, aminek részesei vagyunk, ez ugyanúgy be akarja skatujázni és határozni a mi életünket, csak mondjuk szeridebb, meg csomagoltabb formába. Nekik is arra van szükségük, hogy ilyen reklámokkal, mítoszokkal befolyásolható, kezelhető embertömeg álljon rendelkezésre. Na most ennek az illusztrálására elmondanék egy szociológiai kísérletet. Az Egyesült Államokban nagy vezető lapokban megjelent egy hirdetés, hogy a család legjobb barátja a tengeri kavics. Mert a kavics az otthon van, nem mozog, szép, nincsenek igényei, és tulajdonképpen a család értékére van. Ennek bedült körülbelül a lakosság 6%-a, és vettek tengeri kavicsot, darabja $10. Eltelt egy év, és akkor megjelentek az újabb cikkek, hogy ennek a kavicsnak is azért szabadságra van szüksége. Tehát évente egyszer el kell vinni nyaralni oda, honnan jött, a tengerpartra. És akkor elkezdtek szervezni túrák, tengerparti üdüléstúrákat a kavicsoknak, és akár iszük, akár nem, a lakosság 6%-a elküldte a kavicsot tengeri nyaralásra, hogy a városnak ezt a rohanó tempóját valahogy ki tudják pihenni. Szóval ebből az derül ki, hogy az emberek a legnagyobb baromságot is hajlandók elfogadni, ha azt kellő erővel, reklámokkal megtámogatva lepróbálják nyomni a tolkát, sőt, hát saját erejükből le is nyelték ezt. Na most, ha még nagyobb a reklám, még nagyobb a PR fogásokkal próbálják ezt népszerűsíteni, ez a szám messze magasabb lehet, de 6% alá soha nem kerül. Tehát a globalizációnak ilyen emberekre van szüksége, akik befolyásolhatók, akik értékítéletükben nem viselkednek szuverén módon, és a globalizáció célja az, hogy ezt a már általunk is ismert, történelmileg ismert diktatórikus állapotot egy ilyen nemzetközi totális állammá alakítsa át. Nem akarok maradi lenni, és valószínűleg ez a globalizáció, ez egy szükséges társadalmi és gazdasági szükségszerűség, de azért nem muszáj lelkesedni érte. Mindig lesznek emberek, akiknek nem fog tetszeni az ember hagyásításának a programja. Az, hogy kívülről mondják meg nekem, hogy milyen egységben kell lennem, és én nem egy tégla vagyok csak a falban. Ugye a mi egységünk teljesen másról szól. A mi egységünk az Krisztusban van. És ha mi egységünk Krisztusban van, akkor a többi felé emelkedik ez, és akkor az már nem lesz ránk olyan hatással. A 20. század egyébként ebben a tekintetben egy eléggé nehéz évszázad volt, amennyiben az értékek devalválódtak, abszolút dolgok, tehát eddig abszolútnak vélt dolgok relativizálódtak, és relatív dolgokat pedig abszolutizáltak. Erre hozzuk fel példára a gyermekszülő és a gyermektanárnak a kapcsolatát. Régen ugye az volt, hogy a tanárnak abszolút fensőbbsége volt a diák fölött. Volt egy book learning, egy olyan tananyag, tanismeret, amit tárgyszerű anyag és tanítanak a diákoknak. Ebben a tanárnak mindenképpen előnye volt. És volt a life learning, az, hogy kell élni, hogy kell az életvezetést, hogy kell az élettapasztalatokat hasznosítani, és miután a tanár jobban ismerte az életet, ebben a life learningben is ő volt a vezető. Na most ez most megváltozott, mert a book learning az megmaradt, tehát a tanár szakmai tudása, a tananyag átadása, abban megmaradt az ő vezető szerepe, de az életvezetésben már, abban már nem. Vizsgálatok egyértelműen bizonyítják, hogy ha tinédzserkorú gyerekek beszélgetnek felnőttekkel, szilárdan meg vannak győződve, hogy ők többet tudnak az életről, jobban tudják az életnek a előnyeit, hátrányait, a sikernek, a kudarcnak az okát, tehát sokkal tisztában látnak, mint a felnőttek. És ez a meggyőződésük szilárd, és egymás között ezt erősítik is, ami tulajdonképpen nem baj, mert ebben élünk, és valószínűleg ennek a kornak ez a szelleme jelenik meg az ő viselkedésükben. De a hiba az az, hogy a tanár ezek után hiába mond bármit a diákoknak erkölcsi kérdésekben, életvezetési kérdésekben, csak elnéző mosolyra számíthat, mert a gyerekek is rájönnek arra, hogy az életben érvényesülni ezekkel az elvekkel nem lehet. Szóval a tanári fizetésnél 2-3-szorosat lehet sokkal könnyebben szerezni, ha az ember görbe utakon jár. És a közéletben sem a becsületesség az, ami értékelt. A simlisségnek, a kerülő utak keresésének ennek van nagyobb jövője. A jutalmazat magatartás, az a ravasság, simlisség, ügyeskedés, csalás. És gyakorlatban a tisztesség az egy büntetett tevékenység. Na most ez nem csak a mi problémánk, ez már probléma volt a Biblia korában is. Felidézném, vagy felolvasnám nektek a 73. Zsoltárt. A 73. Zsoltárban ezt olvashatjuk. Milyen jó az Isten Izraelhez, a tiszta szívűekhez, de az én lábam majdnem megcsúszott, kis hián elestem jártomban. mert felindultam a kérkedők miatt, látva a bűnösök jólétét, mert halálukig nincsenek kinyai, kövér a testük, nincs részük az emberek gyötrelmében, nem érik őket csapások, mint más embereket. Ezért a kevésség nyakláncát hordják, és az erőszak köpenyébe burkolóznak, jó módjukban kérkedve néznek szét, szívükben öntelt gondolatok járnak. Gúnyolódnak, gonoszul beszélnek, elnyomással fenyegetőznek dőfösen. Az ég ellen is feltátják szájukat, nyelvükkel megszólják a földet, ezért fordul feléjük a nép, és magon isszák szavaikat. Íme ilyenek a bűnösök. Háborítatlanul gyarapítják vagyonokat szüntelenül. És én hiába tartottam tisztán a szívemet, hiába mostam kezemet ártatlanságomban, mert csapások értek minden nap, fenyítések minden reggel. Már arra gondoltam, hogy én is úgy teszek, mint ők, de akkor megtagadtam volna fiad nemzetségét. Elgondolkoztam rajta, meg akartam érteni, de túl nehéznek tűnt. Végül elmentem Isten szent helyére, és megértettem, hogy milyen végük lesz. Bizony, sikamlós talajra állítottad, és pusztába döntöd őket. Ha keseregne a szívem, és sajogna a bensőm, akkor olyan ostoba és tudatlan volnék veled szemben, mint az állat. De én mindig veled leszek, mert te fogod jobb kezemet, tanácsoddal vezetsz engem, és végül dicsőségedbe fogadsz. Tehát a Zsoltáros is azt mondja, hogy bizony látta a kevélyeknek a jólétét, az ő szenvedését, és már ő is majdnem megingott és megcsúszott a lába, hogy ő is erre az útra térjen. Az emberben ugye föltámadhat egy bizonyos jégség, szellemi jégség, gyakorlati jégség, elmenni külföldre, látni idegen vidékeket, ott dolgozni, ott élni. A lényeg csak az, hogy hűséges maradjon önmagához, hűséges maradjon a gyökereihez. Azt olvassuk a Galata 5.22-ben, ez a lélek gyümölcse, hogy a lélek gyümölcse a szeretet, öröm, békesség, türelem, szívesség, jóság, hűség, szelídség, önmegtartóztatás. Elmegyünk külföldre, de ott idegen körülmények közé megyünk, idegen kultúrába megyünk, és nagyon vigyázni kell, hogy ne olvadjunk fel az ottani körülményekben, ne akarjunk mindenáron alkalmazkodni a környezetünkhöz, mindenben eleget tenni az ottani kívánalmaknak, mert végül is a saját igényeinket veszítjük el a végén. És a külföldi létben ez az ottani felolvadás vagy megalkulás, ez különösen veszélyes. Erre is egy példát mondanék, egy kísérletet. Egy ASH nevezetű pszichológus végzett egy kísérletet, kitett az asztalra két pálcát vagy rudat, az egyik hosszabb volt, a másik rövidebb volt, és beavatott 200 diákját, hogyha majd föl fogja tenni a kérdést, hogy melyik rúd hosszabb, akkor 200-an azt fogják válaszolni, hogy egyforma. Ezek voltak a beavatottak. A másik csoport volt a beavatatlanok, és amikor eljött a vizsgálat ideje, és kirakta a két rudat, akkor először látszólag random módon odahívta a 200 beavatottat, és 200-szor elhangzott, hogy egyforma, egyforma, egyforma. És utána jött a 100 be nem avatott, és ez a kísérlet többször meg volt ismételve, soha nem ment 60% alá azoknak a száma, akik nem azt mondták, hogy egyforma. Tehát nem akartak szembe menni a főárammal, nem bíztak magukba, hogy biztosan jól látják-e. Tehát annyira alkalmazkodtak a tömeghangulathoz, hogy a saját szemük által látottat sem merték vállalni, nem merték képviselni azt, amit tapasztaltak és amit láttak. Na most már itt elég sokat beszéltem nektek statisztikákról, meg vizsgálatokról, úgyhogy még egyet terhellek benneteket. Miután itt ugye arról van szó, hogy az életkor, melyik életkorban mit tanácsos végez, milyen irányba kell menni, ezért az életkor és az elért eredmények összefüggésének vizsgálatáról volt egy tanulmány. Az első az volt, hogy vizsgálták, hogy mikor legokosabb az ember melyik életkorban, mikor fogja fel legjobban az információkat, mikor tudja azokat legjobban feldolgozni, szóval magyarul mikor a legokosabb. És a vizsgálatok azt hozták, hogy ez 17 és 25 éves kora között van. És ezután, ez persze egy Gauss-görbe, szóval akik a Gauss-görbe alatt vannak beletartozott, ennek mind a két oldalon azért vannak is csápjai, akik ebbe nem illenek bele. De ezt az életkort követően sajnos tesztekkel és műszerekkel bizonyíthatóan is lassú romlás áll be. Nagyon lassú, alig észrevehető, de romlás áll be. Na most miután, azért ne menjünk a Dunának emiatt, történt egy másik vizsgálat is, amelyik azt nézte meg, hogy az ember mikor legjobb abban, amit csinál. Tehát amikor már kiképzett, már tudása birtokában van, a legjobb erőben van, és egy picit már hanyadlik a produkciója, mikor a legjobb. És akkor kiderült, hogy teljesítmény legjobb effektivitása 30 és 50 éves kor között van. Ez is egy Gauss-görbe. Mert ugye vannak olyanok, akik például Thomas Mann 78 éves korában is tudott zseniális könyveket írni, a Watson, aki föltalálta a fehérje spirált, az pedig 24 éves korában kapott Nobel-díjat. Tehát ez csak így a nagy átlagot jeleníti meg. Na most, ha általános tapasztalat, hogy ez a 20 év olyan, amit ki kell használni, amit az ember 50 éves koráig nem csinál meg, azt már úgy általában a tapasztalat szerint nem is csinálja meg. Na, most miután meg kellően magunkba omlottunk, van egy harmadik vizsgálat is, az pedig azt figyelte meg, hogy mikor éri el az ember a karrierje csúcsát. Tehát mikor éri el azt a társadalmi pozíciót, amikor a legmagasabb helyzetben van, és ez az jött ki, hogy ez 50-60 éves kor között van. Tehát akkor kerül vezető pozícióba, irányító pozícióba, tehát akkor, amikor már az ő teljesítménye hanyatlóban van. És az amerikai és az európai kultúrában egyre inkább ugye terjed az a tendencia, hogy fiatalítani, a vezetőket minél fiatalabbá tenni, amiben van is valami, de egyet azért ne felejtsünk el, hogy akik idősek, azok lehet, hogy már teljesítményük gyengébb, de ott van a bölcsességük, a tapasztalatuk, amivel ők ezt a hiányt tudják pótolni. Az előbb említettük a globalizációt, és a globalizáció kapcsán csak úgy érintőlegesen említettem a hazaszeretetet, hogy mi hozta haza a diákokat, mi hozta haza a mesterlegényeket, mi vitte haza a királyt, a hazaszeretete. És ez egy sajnos olyan fogalom, ami nem divatos, amit úgy igyekeznek elködösíteni. Vannak olyan tendenciák, amik az elsorvasztására törekednek. Ugye a történelmi eseményekből láttuk, hogy régen ez nem így volt, mert hát aki kiment peregrinusként, az hazajött, mert tudta, hogy neki itthon feladatai vannak. De ez a mai tendencia, liberális tendencia, ezt próbálja elködösíteni, és az embereket, ahogy mondtam, egy ilyen homogén masszába átalakítani. Na most egészen más, hogyha valaki kényszerből megy ki külföldre, mert az előző századfordulóján ugye 1,2 millió magyar ment ki Amerikába azért, mert egyszerűen nem volt megélhetése itthon. Vagy az 56-os forradalom után 200 ezeren kimentek külföldre, félve a terrortól. De hogyha valaki csak azért megy ki, mert a szellemi útját keresi, kimehet, de azt sose fogja megtalálni. A szellemi útját csak itthon tudja megtalálni. Volt egy Terencius nevű latin gondolkodó, 2000 évvel ezelőtt azt írta, hogy csak égboltot vált, nem lelket, aki áthajózik a tengeren. És valóban így van, hiába megy valaki át a tengeren, a gyökerei azok megmaradnak, illetve, hogyha azok már elmúlnak, tehát úgy érzi, hogy ő tökéletesen asszimilálódott ahhoz a környezethez, ahol átment, és még vágyódása sincs az a jövett erre, az elvesztette a gyökereit. Ez az egész hazaszeretett dolog, ez nem egy magyar specialitás. Ez más népekben ugyanígy megvan, ugyanúgy szeretik a hazájukat és büszkék rá. Most felszeretnék olvasni nektek egy verset, egy Konstantinos Kavafis nevezetű görög költő írta, ő a 20. század elején élt. Az a címe, hogy Itaka. Itaka egy görög sziget, rajta egy görög város, és itt élt Odysseus, amikor elment a trójai háborúba, innen ment el, ugye ott végigharcolt 10 évet, és utána elindult hazafele, és a hazafele ut az 10 évig tartott. Tehát Itaka. Ha majd elindulsz Ithaka felé, válasz hozzá a leghosszabb utat, egy csupa kaland és felfedezés. Válasz hozzá a leghosszabb utat, legyen minél több nyári hajnalod, mikor először szállhatsz ki sose látott kikötőkben. Állj meg a föníciai portok előtt, válogass a jó portékák között, ébent, gyöngyházat, borostyánt, koralt és minden nemű édes illatot. Járj be minél több egyiptomi várost, és tanulj tudósaitól szüntelen. Csak minden gondolatod Ithaka legyen. Végső célod, hogy egyszer oda juss, de ne siess az úttal semmiképp, inkább legyen hosszú, minél hosszabb az út, hogy évekkel rakva szállj ki a szigeten, az út aratásával gazdagon, és ne várd, hogy Ithaka majd gazdagon fogad. Neki köszönöd a szép utazást, mint nélküle soha nem tehettél volna meg. Nem csaphat be, ha szegény is, a szerzett tudásból és tapasztalásból már is megtudhattad, mit jelent számodra Ithaka. És akkor végül záró fejezetként beszéljük meg, hogy ez az egész kérdés mit jelent számunkra, hívő keresztény emberek számára. Azt tudjuk úgy, hogy az Úr két szövetséget kötött egy ószövetséget az ószövetség népével, és kötött egy szövetséget, egy új szövetséget az egész emberiséggel, a Krisztus szeretett szövetségét, és mind a két szövetségnek bizonyos parancsolatok feleltek meg. Az ószövetség parancsolatait ugye a 10 parancsolatban olvashatjuk, amelyik 3000 éve minden emberi kapcsolat alfája és omegája, és van az új szövetség, vagy a új szövetségi parancsolat, a nagy parancsolat, vagy új parancsolat, ahogy Krisztust kérdezték a Máté 22-ben. Szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes elmédből. Ez az első és a nagy parancsolat. A második hasonló ehhez, szeresd fele barátodat, mint magadat. Nos, a 20. század felbontotta ezeket a szövetségeket, kidobta az Isten hitét, és ezzel együtt megjelent egy teljesen más életmód, egy agresszivitás, amit eddig ugye a parancsolatok lefettek, a ne jöjj el, és hogy szeresd fele barátodat, azok most szabadjára kerültek, és kialakult egy ilyen minden mindegy apokaliptikus, szabályozás nélküli világkép. Most egy ilyen környezetben mit csináljon az, aki úgy határoz, hogy szeretne külföldre menni, szeretne külföldön szerencsét próbálni, tanulni, munkát vállalni. Azt olvassuk a Bibliában, hogy 1 Tesszalonika 5, szüntelen imádkozzatok. Tehát ha bennem megfogan egy gondolat, hogy én szeretnék ilyen-olyan tervet végrehajtani, akkor le kell ülnöm, elmenni a csendes szobámba, és imádságban az Úr elé tárni azt, hogy mit szeretnék. És az Úr majd választ fog ráadni. Lehet, hogy nem azonnal, lehet, hogy ki kell várni, de a előbb-utóbb választ fog adni, az biztos. A Zsoltárok 143-ba így olvashatjuk. Uram, hallgass meg könyörgésemet, figyelmezél imádságomra, hűséged és igazságod szerint hallgass meg engem. És akkor így teszünk, és bízhatunk az Istenbe, hogy válaszolni fog, mint a Jób is leírta, a Jób, aki rettenetes és szörnyű dolgokon ment keresztül, és anélkül kapta a csapásokat, hogy tudta volna az értelmét, és hogy miért történik ez vele, de az Úrba vetett bizalma az nem ingott meg. Jób 22-ben ezt olvassuk, bízd csak azért magadat őre el, és légy békességben, ezekből jó származik rád. És az Úr az válaszol. Zsoltár 37, gyönyörködj az Úrban, és megadja szíved kéréseit. Hagyd az Úrra utadat, bízál benne, mert ő munkálkodik. Tehát a válasz meg fog érkezni, és az Úr egyszer meghallotta, és a pecsétjét ráütötte, hogy csinál csak nyugodtan azt, amit tervezel, akkor már nyugodtan rábízhatjuk magunkat. A Zsoltár 37-ben így olvashatjuk. Az Úr irányítja annak az embernek lépteit, akinek az útja tetszik neki. Ha elesik is, nem marad fekve, mert az Úr kézen fogja. Hát köszönöm szépen a figyelmeteket. Mondjuk el az Úrtól tanult imádságot. Mi atyánk, aki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. ami mindennapi kenyerünket ad meg nékünk ma, és bocsáss meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.